103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A pápa testőrségeként ismert svájci gárda 34 új tagja tette le az esküjét, miután a Szentatya előzőleg fogadta őket. Köszönetet mondott a svájci gárdisták figyelmes, emberséges lelkiismeretes szolgálatáért, arra kért az újoncokat, szabad idejükben ne mobiltelefonjaikat nézzék, hanem igyekezzenek megismerni az őket körülvevő Róma város szépségét. Az új svájci gárdisták minden évben május 6-án esküsznek hűséget a pápának. Az ünnepélyes eskütétel az apostoli paloták Szent Damázról elnevezett udvarán zajlott. Az eskütétel előtt szentmisét mutattak be a Szent Péter bazilikában, amelyet a szentszéki államtitkár Pietro Parolin bíboros celebrált. Határozatban szólítaná fel az országgyűlés a baloldali képviselőket, hogy a jövőben ne folytassanak magyar nemzeti érdekeket veszélyeztető tevékenységet. Emellett felkérni a szuverenitásvédelmi hivatalt, hogy folytasson vizsgálatot az ügyben, áll a parlamenti honlapra felkerült javaslatban. Teseli Zoltán, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának fideszes elnöke által benyújtott előterjesztés indoklása szerint a közelmúltban számos a baloldalhoz tartozó európai parlamenti képviselő nyilatkozott úgy, hogy közreműködött abban, hogy hazánk ellen különböző uniós eljárások induljanak, és több esetben célként határozták meg azt, hogy a kormány ne jusson hozzá Magyarországot megillető uniós pénzügyi forrásokhoz. Délután 4 órakor lejárt az ajánlás gyűjtési és jelöltállítási határidő a június 9-i önkormányzati választásra. Eddig volt lehetőség arra, hogy a polgármester és képviselőjelöltek leadják az íveken gyűjtött, őket támogató aláírásokat. Akinek sikerült meghatározott számú érvényes ajánlást összegyűjtenie, a választási bizottság döntés alapján hivatalos jelölté válhat és felkerülhet a szavazólapra. Kína és az Európai Unió közötti stratégiai együttműködés és partnerség fontosságát hangoztatta Xi Jinping kínai elnök Párizsban, aki a kínai-francia-európai uniós háromoldalú csúcs találkozóra érkezett a francia fővárosba. Francia hivatali partnerével Emmanuel Macronnal, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével folytatott megbeszélést, a kínai államfő partnerségre buzdított, ahogy fogalmazott, a kereskedelem, valamint az emberi jogok terén fennálló nézetkülönbségek ellenére is. Történelmi jelentőségű a kínai elnök eheti magyarországi látogatása, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez nagyban hozzájárul hazánk megerősödéséhez, a gazdasági kereskedelmi viszony fejlesztéséhez és remélhetőleg a béketörekvések sikeréhez is. Kiemelte, hogy Xi Jinping népes delegációja élén mindössze 2 Európai Uniós tagállamot keres fel, Franciaországot és hazánkat. Elérkezett az ideje, hogy a magyar gazdaság egy újabb dimenzióváltáson lépjen keresztül, a technológiai színvonalat növeljük és a kutatásfejlesztési kapacitásokat bővítsük, írta a tárcavezető a Facebook oldalán. Szijjártó Péter azután osztotta meg bejegyzését, hogy fogadta a Microsoft vezetőit, köztük a globális vezetőség több tagját is. A magyar gazdaság az elmúlt 14 évben hatalmas fejlődésen ment keresztül, folyamatosan dőltek meg a beruházási, az export és a foglalkoztatottsági rekordok, emelte ki. Magyarországot gazdasági ökoszisztémája, infrastruktúrája és szellemi tőkéje egyaránt alkalmassá teszi arra, hogy meghatározó szereplővé váljon az űripar területén, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Nagymárton a Forage Space and Technology űripari holding vállalat, gyártással foglalkozó portfólió vállalata a Remred ZRT Martonvásári űrtechnológiai gyártóközpontjának alapkőletételén beszélt. Mint elmondta, a magyar műholdgyártási képesség nem csak gazdasági és biztonsági, hanem szuverenitási kérdés is. Végül az időjárásról, a folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés következik majd, így erősen felhős, borult időszakokra is számítani kell. Sokfelé várható zápor, helyenként zivatar, erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Jézus barátaiként szeret minket. Ferenc pápa vasárnapi Regina Czöli imája. Nemet mondunk a háborúra, igent a párbeszédre. Ferenc pápa felhívása a békére. A Szent Atya a Jézus szíve tisztelet jubileumi konferenciájára. Minden seb begyógyulhat. Paris Le Monial lelkiségének rövid története. Ferenc pápa július 7-én vasárnap Triestbe látogat az olaszországi katolikusok szociális hete alkalmából. Jézus barátaiként szeret minket. Ferenc pápa Regina Czöli imája. Vasárnap délben az apostoli palota dolgozó szobája ablakából elmondott beszédében Ferenc pápa a barátság témájáról emlékezett. Húsvét 6. vasárnapjának evangéliumi szakaszát elemezte, amelyben Jézus már nem szolgáinak, hanem barátainak nevezi az apostolokat. Jézus számára barátok vagyunk, akiknek kinyújtja a kezét és felajánlja a szeretetét, kegyelmét, igéjét, akikkel megosztja azt, ami a legkedvesebb számára. Szeret minket, barátként a mi javunkat akarja, és azt is akarja, hogy mi is részesüljünk az övében. Hangsúlyozta a Szent Atya, azért fohászkodva, hogy nevekedjünk a Jézussal való barátságban, és tegyünk róla tanúságot környezetünkben. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus ezt mondja az apostoloknak: már nem mondolok titeket szolgáknak.
Non vi chiamo più servi, ma amici.
Barátaimnak mondolok titeket, kezdte beszédét a Szent Atya, feltéve a kérdést: mit is jelent ez? Válaszában emlékeztetett a Bibliára, amelyben Isten szolgái különleges személyek, akikre Isten fontos küldetéseket bíz. Ilyen például Mózes, Dávid király, Illés próféta, egészen Szűz Máriáig. Ezeknek a személyeknek Isten a kezükbe helyezi kincseit, utalta pápa a talentumokról szóló példabeszédre. Jézus szerint azonban mindez nem elég ahhoz, hogy elmondhassuk, kik vagyunk az ő számára. Mindez nem elég, több kell hozzá, valami nagyobb, ami túlmutat a javakon és magukon a terveken is. Barátságra van hozzá szükség. Ferenc pápa az emberi tapasztalatokból kiindulva ábrázolta a barátság fogalmát. Már gyermekként megtanuljuk, milyen szép ez az élmény. A barátoknak felkínáljuk játékainkat és a legszebb ajándékokat, majd nevekedve, serdülőként rájuk bízzuk első titkainkat, fiatalokként hűséget kínálunk fel. Felnőttként megosztjuk egymással eredményeinket és gondjainkat. Idősekként pedig megosztjuk egymással a hosszú napok emlékeit, megfontolásait és csöndjeit. Isten igéje a példabeszédek könyvében azt mondja nekünk, hogy amint az olaj és a tömjénfüst öröm a szívnek, a gyengéd barátság vigasz a léleknek. Idézett a Bibliából a Szent Atya, majd kérte, hogy egy pillanatra gondoljunk barátainkra, barátnőinkre, és adjunk hálát az Úrnak. A pápa ezután megállapította, hogy a barátság nem számítgatások, nem kényszer eredménye, hanem spontán jön létre, amikor a másik személyben felismerünk valamit saját magunkból. És ha ez igaz, a barátság olyan erős, hogy nem szűnik meg még árulással szemben sem. A barát mindig szeretetről tesz tanúságot, idézett ismét Ferenc pápa a példabeszédek könyvéből. Erre adott nekünk példát Jézus, amikor azt mondja Júdásnak, aki őt csókkal árulja el: barátom, tudom, miért jöttél. Az igazi barát nem hagy el, még akkor sem, ha hibázol. Kijavít, esetleg szemrehányást tesz, de megbocsát, és soha nem hagy el. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus azt mondja nekünk, hogy mi az ő számára éppen ezek vagyunk. Barátok, kedves személyek, minden érdemen és elvárásom túl. Akiknek kinyújtja a kezét,
tende la mano,
és felajánlja szeretetét, kegyelmét, igéjét, akikkel, vagyis velünk, barátaival, megosztja azt, ami a legkedvesebb számára, mindazt, amit az atyától hallott. Egészen odáig menően, hogy törékenyé teszi magát értünk, hogy védekezés és feltétel nélkül a kezünkbe adja magát, mert szeret minket. Az Úr szeret minket, barátként a mi javunkat akarja, és azt akarja, hogy mi is részesüljünk az övében. Kérdezzük meg tehát magunktól, kérte a Szent Atya. Milyen számomra az Úr arca? Egy barát vagy egy idegen arca? Úgy érzem-e, hogy Jézus szeret engem, mint egy kedves szemét? És milyen Jézusnak az az arca, amiről tanúságot teszek másoknak, különösen azoknak, akik hibáznak és megbocsátásra szorulnak? E kérdések után Ferenc pápa a Szűzanyához intézett fohászsal zárta a vasárnap déli Regina Czöli elimádkozása előtt mondott beszédét.
Mária
segítsen nekünk, hogy növekedjünk a fiával való barátságban, és terjesszük azt környezetünkben.
Regina Czöli letare, alleluja.
Nemet mondunk a háborúra, igent a párbeszédre. Ferenc pápa felhívása a békére. Vasárnap délben, a Regina Czöli elimádkozása után Ferenc pápa áldott húsvétot kívánt ortodox testvéreinknek, és ismét a hívek imáit kérte a háborútól szenvedő Ukrajna, Palesztína és Izrael békéért. Ferenc pápa nagy szeretettel küldte jó kívánságait az ortodox egyházak és néhány keleti katolikus egyház híveinek, akik a Julián naptár szerint ezen a vasárnapon ünnepelték húsvétot. A föltámadt Úr töltse el örömmel és békével minden közösségüket, nyújtson vigaszt azoknak, akik megpróbáltatásban élnek. Fohászkodott a Szent Atya, majd áldott húsvétot kívánt ortodox testvéreinknek. A pápa imáiról biztosította a braziliai Rio Grande do Sul állam lakosságát, amelyet hatalmas áradások sújtottak. Az Úr fogadja be az elhunytakat, és nyújtson vigaszt hozzátartozóiknak is mindazoknak, akiknek el kellett hagyniuk otthonukat. A Szent Atya köszöntötte a Rómából, Itália és a világ különböző részeiből érkezett híveket, külön megemlítve többek között a texasi, a chicagói főegyházmegyei és berlini zarándokokat, egy párizsi iskola diákjait, a Human Life International nemzetközi életvédő csoport tagjait, valamint egy olasz plébániai bérmálkozó fiataljait. Üdvözölte az Olaszország különböző részeiből érkezett zenekarokat, megköszönve, hogy milyen szépen zenéltek a téren. Ferenc pápa ezután szívélyes üdvözlettel fordult az új svájci gárdistákhoz és hozzátartozóikhoz a történelmi és kiemelkedő érdemű testület ünnepségén. A pápa a hívek tapsát kérte a svájci gárda számára,
un applauso alle guardie svizzere,
amelynek 34 újonca a hagyományoknak megfelelően május 6-án 17 órakor teszi le ünnepélyes esküjét a vatikáni apostoli palota Szent Damazus udvarában. A Szent Atya örömmel köszöntötte a Mater Egyesületet, amely a gyermekbántalmazás minden formája elleni küzdelemben kötelezte el magát. Megköszönte elkötelezettségüket, és arra buzdította őket, hogy továbbra is bátran folytassák tevékenységüket. Végül Ferenc pápa ismét arra szólított fel, hogy továbbra is imádkozzunk a sokat szenvedő és meggyötört Ukrajnáért, Palesztináért és Izraelért is, hogy legyen béke, hogy megerősödjön a párbeszéd, és teremjen jó gyümölcsöket.
No a la guerra, sí al diálogo.
Nemet mondunk a háborúra, igent a párbeszédre. Ferenc pápa a Jézus szíve tisztelet római jubileumi konferenciájára. minden seb begyógyulhat. 350 évvel ezelőtt részesítette az isteni gondviselés Parélő Monialban alakok Szent Margitot azokban a kegyelmi látomásokban, amelynek nyomán Colombier Szent Kolos, francia jezsuita atya közreműködésével megszületett a Jézus szíve tisztelet. A jubileum tiszteletére nemzetközi emlékkonferenciát tartottak Rómában, Réparer l'irréparable, megjavítani a megjavíthatatlant címmel. A Szent Atya május 4-én szombaton délelőtt fogadta Vatikánban a konferencia 130 tagját.
Riparazione.
A megjavítás, a helyrehozatal, kezdte beszédét a pápa, olyan fogalom, amelyet gyakran megtalálunk a Szentírásban. Az Ószövetségben a kárpótlás, helyrehozatal, a jóvátétel társadalmi dimenzióját jelzi az elkövetett gonosz tettért. Erről szól a mózesi törvény is, amely az ellopott tárgyak visszaszolgáltatását és az okozott kár helyreállítását rendelte el. Ez a törvényes igazságosság a társadalmi élet védelmét szolgálta, jelentette ki a pápa. Az új szövetségben azonban lelki jelleget ölt, a Krisztus által hozott megváltás keretein belül. A jóvátétel itt teljes mértékben a kereszt áldozatban nyilvánul meg. Újdonsága az, hogy feltárja az Úr irgalmát a bűnös iránt. A jóvátétel tehát hozzájárul az emberek egymás közötti megbékéléséhez, de az Istennel való megbékéléshez is, mert a felebarát ellen elkövetett gonoszság egyben Isten elleni vétség is, ahogy a Jézus Sirák fia könyve mondja. Az özvegyek könnyei talán nem csorognak az Isten arcán is? Hány könnyebb hull még most is Isten arcára, miközben világunk meg annyi visszaélés követel az ember méltósága ellen, még Isten népén belül is, állapította meg szomorúan a Szent Atya. A konferencia címe két egymással ellentétes fogalmat kapcsol össze. Megjavítani a megjavíthatatlant.
Riparare l'irreparabili.
Ez arra a reményre hív minket, hogy minden seb begyógyulhat, még ha olyannyira mély is. A teljes rendbetétel néha lehetetlennek tűnik ugyan, ha a javaink vagy szeretteink végleg elvesznek, vagy ha bizonyos helyzetek visszafordíthatatlanná váltak. De a jóvátétel szándéka és ennek konkrét megvalósítása elengedhetetlen a megbékélés folyamatához, és hogy az ember szívébe ismét béke költözzék. A keresztény jóvátétel megérinti a sértett személy szívét nem is csak az igazságosság egyszerű aktusaként, hanem két elkötelező hozzáállással. A bűnös mi volt elismerésével és a bocsánat kéréssel, majd a pápa ezt a két szót elemezte. Az első lépés a bűnösség elismerése.
Riconoscersi colpevole.
Minden jóvátétel, legyen az emberi vagy lelki, a bűn elismerésével kezdődik. Önmagunk megvádolása a keresztény bölcsesség része, és ez tetszik az Úrnak, mert az Úr kedvét leli a bűnbánó szívben. A testvérnek okozott sérelem őszinte felismeréséből, és abból a mély és őszinte érzésből, hogy a szeretet megsérült, születik meg ugyanis a jóvátétel vágya. A második lépés a bocsánatkérés.
Chiedere perdono.
Folytatta a pápa. Az elkövetett bűn megvallása a tékozó fiú példáját követi, aki ezt mondja atyának, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. A bocsánatkérés újra megnyitja a párbeszédet, és kifejezi azt a vágyat, hogy helyreállítsa a testvéri szeretet kötelékét. A jóvátétel ugyanis, akár annak a kezdete, vagy egyszerűen csak annak a szándéka, garantálja a bocsánatkérés hitelességét, megmutatja annak mélységét, őszinteségét, megérinti a testvér szívét, megvigasztalja, és a bocsánatkérés elfogadására indítja őt. Tehát ha a helyrehozhatatlant nem is lehet teljesen megjavítani, a szeretet mindig újjá tud születni, és elviselhetővé teszi a sebet. Jézus alakok Szent Margitot az emberek bűnei okozta sérelmek jóvátételének művérek érte. Ha ezek a tettek megvigasztalták az ő szívét, ez azt jelenti, hogy a jóvátétel minden sérült ember szívét is képes vigasztalni. A pápa óhaja, hogy a résztvevő konferenciája újítsa meg és mélyítse el a Jézus szentsége szíve jóvátétel művének gyönyörű szokását, melynek gyakorlata ma már kissé feledésben merült, vagy tévesen elavultnak ítélik. Ezért járulnak hozzá, hogy az egyházban minden keresztény ember megtalálja személyes bűnbánati útjának méltó helyét. A Szent Atya imádkozik, hogy a Szent Szív jubileuma sok zarándokban ébresszen hálásabb szeretetét Jézus iránt, és hogy Parélő Moniál kegyhelye legyen mindig a vigasztalás és az irgalom helye,
sia sempre luogo di consolazione,
a belső békét kereső minden ember számára. Zárta a Jézus Szíve tisztelet jubileumi konferenciájának tagja az intézet beszédét Ferenc pápa. Parélő Moniál lelkiségének rövid története. Parélő Moniál egy kisváros Lyontól északnyugatra, Franciaországban, ahová éveként 100 000 zarándokolnak el, hogy imádkozzanak alakok Szent Margit sírja előtt, és megköszönjék neki tiszta és hűséges életét, amelyet a gondviselő Isten látomásokkal jutalmazott, és amelyek a későbbi Jézus Szíve tisztelet alapjául szolgáltak. Már 1973-ban bencés perjelséget alapítottak itt a közeli klüni apátság támogatásával. 1100 körül klüni Szent Hugó építette a mai templomot, amely a burgundiai román stílus mintapéldája, és egyúttal a klüni apátság kicsinyített mása jellegzetes szentély körüljárójával, 56 méter magas, 8-szögű szentélytornyával és a kettős kaputoronnyal. Mint ilyen értékes tanúbizonysága az időközben elpusztult klüni templom és kolostor együttesnek, amely a 10. és 11. században az egyház megújulásának kiinduló pontja volt, és amelyet a pápák is buzgón támogattak. 1562-ben a hugenották kifosztották a perjelséget, a francia forradalom alatt pedig az egyenlőség nevében feloszlatták. Parélő Moniában 1619-ben telepedtek meg a jezsuiták, és 1626-ban házat nyitottak. A közösség tagja volt Colombier Szent Kolos, aki a vizitációs alakok Szent Margit szerzetes nővér gyóntatójaként és lelkivezetőjeként sokat segített neki, és valójában ők ketten lettek a későbbi Jézus Szíve tisztelet megalapítói. Ferenc pápa július 7-én vasárnap Triestbe látogat az olaszországi katolikusok szociális hete alkalmából. Enrico Trevisi trieszti püspök hétfőn közzétette a pápalátogatás programját annak keretében, hogy a Szent Atya július 1. vasárnapján látogatást tesz Friuli Venezia Giulia fővárosában, a tengerparti Triestben, ahol a megelőző héten tartják az olaszországi katolikusok szociális hetét. Az olasz püspöki konferencia főtitkára Giuseppe Baturi már januárban bejelentette az utazás tényét. Az olaszországi katolikusok szociális hetének megnyitóján részt vesz és beszédet mond Sergio Mattarella, Olaszország köztársasági elnöke. A Szent Atya a program szerint július 7-én vasárnap szentmisét mutat be Triestben és beszédet mond, majd találkozik az ottani migránsokkal és a fogyatékkal élőkkel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató a Szentek és Szűz Mária tiszteletéről elmélkedik az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit, és köszöntöm itt a stúdióban lévő Szent Imrés gyerekeket is, Tamarát, Nórikát, Bogit és Izabellát, akikkel a mai adásban beszélgetni fogunk, méghozzá a szentekről, de a szentek közül is arról, akit legjobban tisztelünk a szentek közül. Meg tudja valaki mondani, hogy kit tisztelünk legjobban a szentek
közül? Szűz Máriát.
És vajon miért beszélgetünk most ebben a műsorban Szűz Máriáról? Hát tudjuk-e, hogy melyik hónapban vagyunk most?
Május.
Nagyon jó. A május hónap, és még van egy hónap, ami a szűzanyának a hónapja, az október, a szűzanyának a hónapja. Október az milyen évszakban van?
Ősz.
Így van, május pedig?
Tavasz.
Nagyon jó. Ugye ősz az miről szól, gyerekek? Mit látunk az időjárásban? Milyen az ősz? Mi történik a természettel ősszel?
Szeles az időjárás, és a fák lehullajtják a leveleiket.
Így van, egy picit az elmúlásra emlékezünk ősszel, igaz? Tavasszal viszont mire emlékezünk?
A felvirulás, vagy...
Nagyon jó, ugye kivirágoznak a fák, igaz? Bezöldülnek a fák, készülünk a nyárra, igaz? Az pedig az újjászületés. Ebben a két hónapban különösképpen is ünnepeljük Szűz Máriát. Októberben rózsafüzért imádkozunk. Ugye a rózsafüzér imádság az a Szűz Mária imádsága. Van többféle rózsafüzér, van az örvendetes rózsafüzér, ami Szűz Mária életén keresztül bemutatja Jézus gyermekkorát. Aztán van a világosság olvasó, ami Jézusnak a tanítását mutatja be nekünk. Van a fájdalmas rózsafüzér, azt szerintetek mit mutat be a fájdalmas rózsafüzér?
Krisztus kereszthalálát.
Nagyon jó, szenvedését és kereszthalálát, és van a dicsőséges rózsafüzér, az pedig a feltámadását mutatja be, valamint azt, hogy Szűz Máriát felvette magához a mennybe Jézus. Májusban pedig minden este litániát mondunk a Szűz Anya tiszteletére. Nagyon jól mondtátok, hogy a szentek közül Szűz Máriát tiszteljük a legfőképpen. Miért szerintetek?
Ő Jézus édesanyja, meg hogy ő bűntelen.
Nagyon jó. Ki az az ember még, aki Szűz Márián kívül bűntelen?
Jézus.
Ő kicsoda?
Isten.
És ember is. Úgy szoktuk mondani, hogy valóságos Isten és valóságos ember, egy szóval Isten ember. Meg tudja-e valaki mondani, hogy kik azok a szentek? Bogika?
A szentek, Isten barátai, azok az üdvözültek, akiket az Anya Szent Egyház példaként állít elénk, és közben járásukat kéri.
Nagyon jó. Imádkozhatunk a szentekhez, Nóri?
Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk és Istenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát magasztaljuk.
Így van. Mivel segítenek minket az üdvözültek és a szentek, Tamara?
Az üdvözültek azzal segítenek minket, hogy közben járnak értünk az atyánál.
Nagyon jó. Ugye azt pedig már megbeszéltük, hogy Szűz Máriát tiszteljük legjobban a szentek közül. Mit jelenthet az szerintetek, hogy a szentek közben járnak értünk az atyánál?
Megkérik valamire.
Így hogy van. Könyörögnek értünk, igen. Igaz? És a szentek Isten barátai és példaként állnak elénk. Ugye a szentek már hol vannak?
Mennybe.
Nagyon jó. És megmutatják nekünk az életük példáján, hogy hogy kell nekünk is élnünk itt a Földön, hogy a mennyországba kerüljünk. Mondjunk nekem Szűz Márián kívül még szenteket. Főleg magyar szenteket.
Árpádházi Szent Margit.
Nagyon jó.
Szent Imre.
Nagyon jó. Ugye iskolánknak a névadója, és a magyar ifjúság védőszentje.
Szent István.
Szent István király, ugye az első magyar király, nagyon jó, róla is lesz szó a mai műsorban.
Árpádházi Szent Erzsébet.
Nagyon jó, miben mutat nekünk példát, azt tudjuk?
Ápolta a beteget.
Nagyon jó, és még mit csinált?
Imádkozott, meg a szegényeket ruházta, megetette.
Így van, nagyon-nagyon sokat segített a szegényeken. Tudunk még szenteket mondani?
Szia, nagy Szent Katalin.
Jaj, de jó, így van. Ő pedig olyan fiatal volt, mint a milyenek ti, és ő is nagyon szép példát mutat nekünk, mert a szívén viselte az egyház sorsát, és a pápát ő hívta haza Avignonból a 14. századba, Rómába. De akiket itt felsoroltatok, azok mind nagyon jó példaképek lehetnek számotokra. Ugye Erzsébetet már megbeszéltük, hogy a szegényeket segítette, a betegeknek gondját viselte, Szent István király ugye a kereszténységet megalapozta itt Magyarországon, és megszervezte a kereszténységet. Szent Imre herceg a fiataloknak példát mutat a szorgalomból, az Isten iránti hűségből, és még folytathatnánk. Na de térjünk vissza Szűz Máriához. A kereszténység első századaiban már találkozunk a Mária tisztelettel, a harmadik századból pedig egy gyönyörű imádság maradt fenn, ami Szűz Mária segítségét kéri számunkra. El tudná valaki mondani az Oltalmad alá című imádságot?
Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja. Nevesd meg könyörgésünket, szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden dicsőség és áldott szűz. Asszonyunk, közben járunk és szólunk. Engeszteld értünk fiadat, ajánlj minket fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Ámen.
Így van. Köszönjük szépen, Iza. Ugye ez egy nagyon gyönyörű szép imádság a harmadik századból. Az ötödik századtól már több Mária ünnep is megjelent. Az első magyarországi Mária ábrázolás, képzeljétek el, kedves gyerekek, hogy a negyedik században készült, amely a pécsi ókeresztény sírkamrában látható. Szűz Máriának vannak fő ünnepei, és vannak egyéb ünnepei. Tudunk-e Máriával kapcsolatban fő ünnepet mondani, Nóri?
Nagy boldogasszony.
Nagyon jó. Mikor ünnepeljük Nagy boldogasszony?
Augusztus 15.
Képzeljétek el, hogy ez az ünnep Máriának az elszenderedésére emlékezünk, valamint Máriának a mennybe vitelét. Mária az egyetlen ember, akiről eddig biztosan tudjuk, hogy testestől, lelkestől felvette őt magához Jézus a...
mennybe.
A mennyországba. Szerintetek miért tette ezt Jézus Máriával? Mit akart neki megköszönni ezzel?
Hát a sok törődés meg a nevelést.
Így van. Amit édesanyaként adott Jézusnak itt a földön. Nagy boldogasszony az Máriának az égi születésnapja. És ezért mondjuk azt, hogy elszenderedett. És Jézus magához vette a mennyországba. Ez nagy boldogasszony, amit nagyon jól mondott Nórika, hogy augusztus 15-én ünnepeljük. Ez az egyik legnagyobb Mária ünnep, de vannak még fő Mária ünnepek.
Gyümölcsoltó boldogasszony.
Így van, mikor ünnepeljük gyümölcsoltó boldogasszonyt?
Március 25.
Ekkor, kedves gyerekek, az angyali üdvözletre emlékszünk, amikor hírül adja az angyal Máriának, hogy gyermeke fog születni, Jézus Krisztus, és Mária igent mond Jézus anyaságának vállalására. Tehát elfogadja azt a nagyon-nagyon szép küldetést, hogy neki kell felnevelnie itt a földön az Isten fiát, Jézus Krisztust. A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városában egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá, és megszólította. Üdvözl légy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége. Hol játszódik ez a történet, amikor az angyal hírül adja Máriának, hogy Jézus anyja lesz?
Galileában, egy Názaret nevű városban.
Nagyon jó. Hogy hívjuk az angyalt, akit Isten elküldött Máriához?
Gabriel.
Volt-e férje ekkor Máriának?
Nem, csak jegyese volt.
Hogy hívták?
Szent Józsefnek.
Így van, aki Jézusnak a földi édesapja, ugye a földi apja volt. Mit mond az angyal? Hogyan köszönti Máriát?
Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr.
Nagyon jó. És ez azóta fent maradt. Hol maradt fönt ez a köszöntés? Honnan ismerős ez?
Az imába.
Így van, az üdvözlégy Mária imádságban. Nagyon jó, Nórika. És az angyal elmondja a küldetést, és azt mondja, hogy ne félj, Mária. Kegyelmet találtál Istennél, gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. És folytatódik a történet, hogy Mária mit mond erre a küldetésre?
Én az Úr szolgáló lánya vagyok, legyen az ő akaratja szerint.
Nagyon jó, tehát igent mond a küldetésre, igaz? Óriási példát mutat nekünk, hogy nekünk is a feladatainkra, a ránk váló feladatainkra mindig igent kell mondani, és pozitívan kell hozzáállni. Mária miért mond igent? Mert tudja, hogy ki lesz vele végig.
Isten.
Nagyon jó, hogy meg fogja őt segíteni a jó Isten. Gyerekek, nekünk is, életünknek minden napjának úgy kell neki indulni, hogy Isten velünk van. Isten megsegít minket minden feladatunkban. De nem elég az, hogy Jézus meghalt a kereszten, hanem nekünk is meg kell bánni a bűneinket, és törekedni kell azok jóvátételére, és törekedni kell a jóra. Milyen Mária ünnepet ismerünk még?
Szűz Mária, Isten anyja.
Isten anyja. Mikor ünnepeljük ezt?
Január elsője.
Így van, szilveszter utáni első nap, az új év első napja, egy parancsolt ünnep, amikor szintén Szűz Máriáról emlékezünk, azt mondjuk, hogy ő az Isten anya, Isten szülő. Miért mondhatjuk őt Isten anyának, vagy Isten szülőnek?
Mert Jézusnak az édesanyja.
Igen, és Jézus, kicsoda, Isten vagy ember? Előbb beszéltünk.
Isten ember.
Isten ember, ami ugye azt jelenti, hogy valóságos Isten és valóságos ember. Ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Máriát Isten anyaként is, Isten szülő néven is tiszteljük. A következő ilyen nagyon fontos Mária ünnep...
A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogadtatása.
Így van, ezt mikor ünnepeljük?
December 8.
Nagyon jó, ugye ez azt jelenti, gyerekek, amit már mondtatok, hogy Szűz Mária Jézusra való tekintettel kapta a legtöbb kegyelmet az Istentől. Mikor Szűz Mária megfogant, az első pillanattól kezdve mentes volt az áteredő bűntől és a az áteredő bűn következményeitől. Tehát már a Jóisten akkor kiválasztotta Szűz Máriát, amikor ő az édesanyja Anna méhében megfogant. És mivel Mária édesanyját Annának hívják, ez az Anna, ez Jézusnak kicsodája.
Nagymamája.
Így van. És ő a nagymamáknak a védőszentje. És Isten olyan kitüntetésben részesítette Szűz Máriát, hogy már ekkor megóvta őt az elterető bűntől. Az ünnep első nyomai keleten már a 8. században megtalálhatóak, és a 12. században terjedt el Európában, majd 6. Sixtus pápa 1477-ben felvette ezt az ünnepet a római egyház ünnepei közé. A szeplőtelen fogantatás dogmáját pedig 1854. december 8-án hirdette ki 9. Pius pápa. És ehhez is kötődik egy csata, méghozzá a lourdi jelenés. Lourdes az Franciaországban van, és ott is egy veletek egykorú kislánynak jelent meg a szűzanya.
Bernadett.
Nagyon jó. Bernadettnek úgy mutatkozott be a szűzanya, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás. És mikor ezt megvizsgálták ezt a csodát, mert ugye Bernadett ezt elmondta a plébánosnak, ő továbbadta, és minden csodát meg szoktak vizsgálni, 9. Pius pápa a szeplőtelen fogantatás dogmáját ennek a hatására hirdette ki 1854. december 8-án. Van még egy Mária főünnep, ki tudja, Melyik az?
Magyarok nagyasszonya.
Így van. Mikor ünnepeljük ezt, Nórika?
Október 8.
Ugye a magyaroknak nagyon-nagyon fontos Szűz Mária, mert Szent István király, akiről már beszélgettünk, ő nagyon sokat tett a magyar egyháznak a megszervezéséért, a magyar kereszténység kialakulásáért. Viszont Szent István király gyermekét, Szent Imre herceget királynak szánta, tanította őt, Szent Gellért püspök pedig a vallásos életre tanította Szent István király, hogy milyen egy jó uralkodó, viszont mi történt Szent Imrével, mielőtt király lehetett volna?
Egy vadászbalesetben meghalt.
Így van, elég fiatalon. És gondoljuk el, Szent István király nem csak a gyermekét veszített el, ami egy nagyon fájdalmas esemény volt, hanem kit is elveszített, az örökösét, igaz? A trónörököst. És mitől félhetett Szent István király? Hogy az a születendő kereszténység, amit ő kialakított, az veszélybe kerül. Hogy félt attól, hogy ki lesz a követője a trónon. Hogy aki őt majd követi, az valóban szívén viselje a magyar kereszténység sorsát. És ő kétségbe esésében kinek ajánlotta fel az országot?
Máriának.
Nagyon jó. Szűzanya oltalmába ajánlotta Magyarországot és a magyar kereszténységet. Magyar népünk erről a történelem során mindig megemlékezett. 1896-ban, a millennium évében, ugye az az ezer éves évfordulója a honfoglalásnak, 13. Leó pápa október 8-ára engedélyezte ennek az eseménynek a megünneplését, a magyarok nagyasszonyára való emlékezést. Ma liturgikus ünnep, és egyben a római Szent Péter bazilikában lévő magyarok nagyasszonya kápolna felszentelésének az évfordulója. Ezt a kápolnát a ma már szentként tisztelt Szent II. János Pál pápa 1980. október 8-án szentelte föl. És képzeljétek el, hogy régen a következő ének magyar himnuszként is szólt, ami így hangzik: boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk, Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Ezek voltak a fő ünnepek, fel tudja még egyszer sorolni valaki Szűz Mária fő ünnepeit?
Nagy boldogasszony, Szűz Mária Isten anyja, gyümölcsoltó boldogasszony, a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, magyarok nagyasszonya.
Így van, én. Köszönöm szépen, Nórika. És vannak még Szűz Máriának más ünnepei is, amik szintén nagyon szép ünnepek, ezeket is említsük meg pár szóban.
Gyertya Szentelő Boldogasszony.
Mikor ünnepeljük ezt a mara?
Február 2-án.
Gyertya Szentelő Boldogasszonykor arra emlékezünk, amikor Jézust a születése utáni 40. napon bemutatták a jeruzsálemi templomban. Már az 5. században kialakult ez az ünnep, később gyertyás körmöneteket tartottak, gyertyát szenteltek. Az égő gyertya Krisztust, az örök világosságot jelképezi. Emlékezzetek csak vissza, hogy amikor beszélgettünk húsvétról, akkor mi jelképezte a feltámadt Krisztust? Emlékeztek rá, hogy mit beszéltünk?
Húsvéti gyertya.
Így van, nagyon jó, ugye, és akkor itt most megint visszatérez. Mi történt itt Jézus bemutatásakor a templomba? Miért fontos ünnep ez a gyertya szentelő boldogasszony? Figyeljétek a történetet, és figyeljétek meg, hogy kikkel találkozott itt Mária, József és a kis Jézus. Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva. És az áldozatot is be akarták mutatni, hogy az Úr törvénye előírta egy pár gellicét, vagy két galambfiókát. Íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek indítatására a templomba ment. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásainak eleget tegyenek, karjába vette Simeon, és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal: most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához. Íme ők sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben. Jel lesz, amelynek ellene mondanak, a te lelkedet is tűrjárja át, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai. Volt egy Áser törzséből való Anna nevű proféta asszony. Már 84 esztendős volt. Ebben az órában is odajött, dicsőítette az Istent, és beszélt róla mindenkinek, aki csak várta Jeruzsálem megváltását. Miután így eleget tettek az Úr törvényének, lementek Názáretbe. A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta. Milyen áldozati ajándékot vittek magukkal, kifigyelte meg?
Egy pár gerlicét, vagy két galambfiókát.
Nagyon jó, és ugye ott találkoztak két személlyel is. Ki volt ez a két személy, akivel találkoztak a jeruzsálemi templomba?
Egy Simeon nevű istenfélő ember.
Így van. Miért ment föl ez a Simeon a templomba ezen a nap? Mert a Szentlélektől kapott egy kinyilatkoztatást, hogy föl kell mennie. És mit csinált ez a Simeon, amikor meglátta a szent családot, ugye Máriát, Jézust, Máriát és Józsefet?
Addig nem hal meg, míg a Jézust a kezében nem foghatja.
Így van, ugye ezt kapta, ezt a kinyilatkoztatást, és addig nem hal meg, amíg a megváltót, Jézust a kezében nem foghatja, jövendőlt róla, hogy dicsőségül szolgál majd Izrael népének az a gyermek, és Máriához is szólt. Figyeljetek, hogy mit mondott neki. Te lelkedet is tűr járja át. Mit jelenthet ez?
Szomorú.
Szomorú. És mikor lesz szomorú Mária majd?
Amikor meghal Jézus.
Így van. Tehát ez a Simeon már megjövendőlte Jézusnak a halálát. A másik személy, akivel találkoztak, az pedig ki volt?
Anna proféta.
Anna proféta asszony, aki szintén felismerte, ugye Jézusban a megváltót, és dicsőítette Istent. Na hát erről az eseményről emlékezünk Gyertya Szentelő Boldogasszonykor. Milyen egyéb Mária ünnepek vannak még, gyerekek?
Sárlós Boldogasszony. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél július 2.
Nagyon jó. Ki volt az az Erzsébet? Kinek az anyja volt Erzsébet?
Keresztelő Szent János.
Keresztelő Szent Jánosnak mi volt a feladata?
Előkészítette Jézus útját.
Nagyon jó. És amikor Máriánál volt Gábriel arkangyal, elmondta, hogy Jézus meg fog születni, és mondta Mária, hogy hát ez lehetetlen, akkor azt mondta, hogy semmi nem lehetetlen Istennél, mert nézd, Erzsébet is fiút szül, pedig ők is már idősek. És mikor elment az angyal Máriától, akkor Mária elment Erzsébethez, hogy segítkezzen neki, mert ugye aki gyermeket vár, annak jó nagy pocakja nő azért, igaz? És nehezen megy a házi munka, és Mária úgy gondolta, hogy segít Erzsébetnek. Ebbe is óriási példamutatást láthatunk számunkra, de ő milyen alázatos volt, hogy elment Erzsébethez, és segített neki, amiben csak tudott. Erzsébet a következő képen fogadta Máriát. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Hogy lehet az, hogy uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavád, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mit mond itt Erzsébet? Hogy áldott vagy te az asszonyok között. Ez is melyik imádságból van?
A Szűz Mária.
Így van, az Üdvözlégy Mária imádságból. És még mit mond, hogy az örömtől megmozdult méhemben a gyermek? Hogy a kis keresztelő Szent János, igaz, aki a méhében volt Erzsébetnek, még az is felújjongott örömébe, hogy meglátta Máriát. És erre Mária egy nagyon gyönyörű szép imádsággal válaszol, lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Mária ezután még ott maradt 3 hónapig, aztán hazatért vissza Názáretbe. A következő ilyen Mária ünnepünk, az pedig Szűz Mária születése, kisboldog asszony ünnepe szeptember 8-án, Itt a földi születésnapjára emlékezünk Máriának. Nagy boldogasszonykor ki emlékszik rá, mire emlékezünk?
Az égi születésnapjára.
Így van, az égi születésnapjára. Ugye az a nagy boldogasszony, a földi születésnapja, a kis boldogasszony. De vannak még Szűz Mária emléknapok is. Például tudunk ilyet mondani, Szűz Mária emléknapot?
Szűz Mária neve napja, szeptember 12.
Nagyon jó. Vagy a fájdalmas szűzanya, vagy a rózsafüzér királynője. Ugye októberben szoktuk a rózsafüzért imádkozni. Ez a lepantói tengeri győzelem emlékére rendelte el 5. Pius pápa. A földközi tengeren volt egy nagy csata a keresztény seregek és a török seregek között, és a keresztényeket a pápa segítette, és a csata közben végig a rózsafüzért imádkozta, hogy a szűzanya segítse meg a keresztény seregeket, és győztek is a keresztények, és ezért október 7-ét rózsafüzér királynőjének rendelte el a pápa, október hónapban pedig a rózsafüzért imádkozzuk a szűzanya tiszteletére. Biztatlak benneteket is, kedves gyerekek, hogy ti is imádkozzatok a rózsafüzért, vagy az üdvözlégy Máriát, és bátran kérjétek a szűzanya közbenjárását. Na hát ezek voltak így Dióhéjban a Mária ünnepek, nagyon szépen összefoglaltuk őket, és most így a beszélgetésünk végén szintén egy üdvözlégy Máriát imádkozzunk, és kérjük a szűzanya közbenjárását további életünkre és családtagjaink egészségéért is imádkozzunk. Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében, amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató a Szentek és Szűz Mária tiszteletéről elmélkedett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben James Herriot az Állatorvos és ember című írásának 6. részét olvassa fel Hevér Gábor. 0 óra 35 perctől Legyetek Szentek című irodalmi összeállításunkban Robert Fulghem Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 17. részét Tóth Levente olvassa fel. 2 óra 5 perctől Közélet című műsorunk délelőtti adását hallgathatják meg. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy új katolikus óvoda épül Szerencsen, majd egy a miskolci közbiztonsággal kapcsolatos sajtótájékoztató szerkesztett változatát hallhatják, Hollósi András és Nagy Ákos képviselőjelölteket idézzük. Adásunk végén a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központjának vezetőjével, Konyári Györggyel beszélgetünk, elsősorban a most érettségiző korosztálynak kínált határidős lehetőségekről. Következzen bejátszásunk.
Tényleg ebből a felsorolásból talán látszik, hogy ezek a Európa legjobb egyetemei, de ha még egy másik tengeren túli példát is mondhatok, akkor a Quinnipiac Egyetem az Egyesült Államokban szintén várja az MTC-s diákokat. Nagyon fontos elmondanom azt, hogy nem csak a nemzetközi utak, hanem a kurzusok, a különböző ösztöndíjak, minden, ami az MCC-ben benne van, az mindenki számára ingyenes. Tehát aki felvételt nyár, azt mindezeket a lehetőségeket térítésmentesen kapja meg.
A 3 órai hírek után kezdődik Mindennapi Egészségünk című magazinunk ismétlése, melyben ma a vírusos megbetegedésekről, azok megelőzési, illetve kezelési módjairól beszél dr. Herceg László, egri házi orvos.
Úgyhogy tulajdonképpen ez a járványnak a lényege, tehát ott van ugye az influenza, ott van az RS vírus, ott van a SARS-CoV-2. Na most minden ilyen járvány időszakban úgynevezett sentinel orvosokat jelölnek ki a közegészségügyi hatóság, És akkor ezeknek a szenténél orvosoknak az a feladatuk, hogyha valaki légúti megbetegedés tüneteivel jelentkezik náluk, és esetleg influenza gyanúsak, akkor mintát vesznek a torokból, beküldik a szenténél mintát, és akkor pontosan elemzik, hogy akkor milyen típusú vírus hogyan idézte elő ezt a betegséget.
4 óra 5 perctől zenei összeállítást sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, az nem ismeri Istent, mert Isten maga a szeretet, olvasom János apostol első levelében. Sokak számára Isten nem mást, mint nyugtalanító, zavart keltő lény. Az ő számukra Isten csupán törvényhozó, és ami még kellemetlenebb, olyan, aki mindent észrevesz és mindent megjegyez. Így aztán Isten nem egy könnyen vált ki örömöt az emberben. Ez azonban roppant egyoldalú szemlélete Istennek. Isten sokkal-sokkal több, atya, aki őszintén szeret. Aki örülni tud vallásos életében, az mélyebb hitről tesz tanúságot. Talán nincsenek boldog nyomorékok és vidám betegek. Mindenki, aki tudatában van annak, hogy Isten vele van szenvedésében, hogy mindennek ősoka Isten, mindenki, aki betegen és elhagyottan ki tudja mondani, mi atyánk, erősebb és boldogabb, mint sok jólétben úszó vagy egészséges ember. Isten követésének titka a szeretet. Az átemberiesülés biztos útja a szeretet, az ember szeretete az ember iránt, szeretet a barát és az ellenség iránt. Ha ez a szeretet lehetetlen, üdvözülésünk is lehetetlen. Ha ellenünkre van, ez annak a jele, hogy a boldogság is ellenünkre van. Ha agyrém, akkor csupa agyrémek a megváltásba vetett reményeink is. Istenem, én segítőm, szeretlek jóságodért, ahogy csak tudlak. Tudom, hogy a szeretetem nem elegendő, de nem is kevesebb, mint amennyire képes vagyok. Nem tudlak annyira szeretni, mint amennyire kellene, erőmön felül azonban képtelen vagyok. Minden esetre jobban tudlak szeretni, ha te is segítesz, add hát kegyelmedet.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesek.